Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Király Bence, a közlekedő tömeg egyesület elnökségi tagja a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Ami hétvégén történt a magyar vasúti közlekedésben, már az, hogy ugye nem nagyon volt, az valami fajta rendszerhiba, amit most itt a szemünk előtt láttunk, vagy egy 2-3 szerencsétlen eset történt véletlenül egyszerre, és hát pehe volt Magyarországnak most hétvégén.
Nyilvánvalóan az ilyen balesetek, mint amilyen a vasárnap késő esti keleti pályaudvari vonatsiklás volt, mindig valamilyen szinten a véletlen műve, de több fajta hát rendszer szintű válságot él át a magyar vasút, aminek ezek így a következményei. Én amikor valahogy ezt tipizálni szeretnénk, ezt a komplex ilyen válságot, amin a magyar vasút most éppen átmegy, én így ketté, vagy kétfajta megfogalmazást szoktam használni. Van egyfelől egy ilyen finanszírozási válság, az azt jelenti, hogy a területre nagyon kevés költségvetési forrás jut. Hangsúlyos, vagy fontos azt kiemelni, hogy nem a közlekedési terület, közlekedési szektor kap így a globálisan nagyon kevés magyar állami forrást, hiszen az autópálya építkezések azok továbbra is zajlanak. Friss hír szintén hétfőről, hogy Lázár János bejelentette, hogy a Bicske és Esztergom közötti M100-as autóutat, ami 30 néhány kilométeres, számtalan alagúttal, viadukttal várhatóan egy nagyon költséges beruházás lesz. Erre ismét kiírják a feltételes közbeszerzést. Ezt a projektet egyébként egyszer már elkaszált a Lázár János, akkor a 350 milliárdos összeg volt ez a projekt. Tehát van egyfelől ez a finanszírozási válság, és van egyfajta vezetési válság is, ami nem csak azt jelenti, hogy a szakminiszter látszólag hiány van azoknak a kompetenciáknak, ami egy ilyen szakterület vezetéséhez szükséges, hanem azt is, hogy a szakminisztérium, a MÁV Volán csoportot felügyelni hivatott EKM gyakorlatilag nem gyakorolja azt a demokratikus kontrollt a vállalatcsoport fölött, ami a jogszabályi kötelezettsége és egyben lehetősége is lenne. A harmadik pedig nyilván az, hogy a MÁV csoporton belül is pontosan ennek a kontrollnak a hiányában olyan vezetési problémák vannak, illetve olyan szervezeti működési elégtelenségek, amelyek hát könnyen vezethetnek olyan helyzetekhez, olyan zavarokhoz, mint amilyen most is történt.
Igen, ez az M100-as viaduktos autót elég jól példázza azt az ellentétet, hogy közben meg pár évvel ezelőtt volt ugye az a hír, hogy nincs pénz a MÁV-nek, akkor legyen, mondta Lázár János. És akkor, hogyha ebből indulunk ki, mert majd beszélünk nyilván különböző jövőbeli tervekről is, amik már megfogalmazottak, de ebből indulunk ki, hogy van ez az adott probléma, akkor arra számítsunk, hogy ezek most így lesznek? Tehát, hogy így valaki el akar jutni Balatonra, akkor simán ott találja magát egy törött sín mellett áldogálva, aztán vagy jön érte busz, vagy nem. Ha el akar menni a keletihez, akkor vagy eljut, vagy nem?
Valószínűleg igen. Tehát inkább a forgalmi zavarok azok a nyarat is végigkísérték, mind a Balaton partján, mind a fővárosi elővárosi pályahálózaton. Igen, tehát gyakorlatilag ez ezt jelenti.
Amikor a költségvetési források hiányáról beszélünk, akkor azt ki tudod-e fejteni, hogy honnan hiányzik a vasútról ez a pénz? Mire kellett volna az elmúlt, nem tudom, 5 évben, 10 évben több állami pénzt fordítani?
Kicsit talán kifejteném, hogy a magyar vasút finanszírozás pontosabban a magyar vasúti pályahálózatnak a finanszírozás az nagyjából üzemben tartása, működtetése, hogyan történt az elmúlt évtizedekben, most már beszéltünk erről. A gyakorlatilag az volt a modell, hogy folyamatosan elégtelen források érkeztek a költségvetés részéről ennek a rendszernek az üzemben tartására, és ellenben álltak rendelkezésre uniós források. Ez azt jelenti, hogy az uniós nagy projekteket, amelyeket az ICOP-ok, tehát az integrált közlekedésfejlesztési operatív programok tartalmaztak, azokat gyakorlatilag egy ilyen fenntartáspótló vagy karbantartáspótló szereppel látták el. Tehát valójában nem fejlesztésre, valójában nem kapacitásnövelésre fordítottak ezek az uniós források, illetve nem ilyeneket, ilyen munkákat tartalmaztak ezek a projektek, hanem leginkább az állapotok konzerválását, a fönntartását jelentették ezek a munkák. Például aki utazik Debrecenbe, az láthatja, hogy az utóbbi 20 évben a uniós csatlakozás óta Budapesttől, illetve hát Kőbánya-Kispesttől Debrecenig végig megújult a vasúti pálya. Ez viszont azt jelentette, hogy gyakorlatilag csak azok a feltételek lettek biztosítva, vagy ezek a pályaparaméterek, amik eddig is fönnálltak, ugyanúgy 120-szal közlekednek a vonatok, és gyakorlatilag az egyszerű utas ez ebből csak annyit tapasztalhat, hogy lényegesen az utazási feltételek, a menetidő nem növekedett.
Aki mostanában felszállt vonatra, annak szerintem biztosan van legalább egy rém története arról, hogy mi történt ott vele, és most az egyik legmeghökkentőbb az éppen Dési János kollégánknak a története, aki azt látta, hogy felszállt egy angol csoport, és keresték a helyüket, és hát nem találták, pedig ott volt a helyegyük, és jött a kalauz, aki elmondta tökéletes angolsággal. Egyébként tegyük hozzá, nagyon szépen ejtette a szavakat, és elmondta, hogy az a vasúti vagon, amire ők vették, az most nem indult el, az nincsen, viszont hogyha megtennék, hogy arrébb mennek, mert zavarják itt a közlekedőket, és akkor a britek mondták, hogy remek, de akkor ők arrébb mennek, mert mindent, akkor vissza kéne, hogy fizessék a helyi gyárat, mondták, hogy na, azt nem. És hogy azért ilyen sztorikat a Facebookon bárhol rengeteget lehet olvasni, és azért ez még csak nem is beruházás meg pénz kérdése. Mi ment itt ennyire félre, hogy ennyire nincs szolgáltatás a MÁV-nál?
Egyfelől ez már kicsit átvezet egy másik ilyen problémakörhöz, ez a mennyiségi és minőségi járműhiányra, ami azt takarja, hogy egyfelől számszerűen nincsen elegendő kocsi, tehát sokszor ugye kimaradnak a vonatokból olyan kocsik, amelyeknek benne kellene lennie, rövidebbek a vonatok. Másfelől pedig sokszor az intercity vonatokba, ezek helyett, az intercity minőségi kocsik helyett olyan régebbi járműveket helyeznek be, amik nem ütik meg az intercity standardeket. Ez egy szintén évtizedes probléma, a közlekedő tömeg legalább 6-7 éve folyamatosan figyeli és közreadja a MÁV-nak a járműhiányának az aktuális állapotát. Ez még az IC Plus projekt idejére vezethető vissza, amikor is a hazai járműgyártás felfuttatása céljából gyakorlatilag a MÁV házon belül elkezdett járműveket gyártani, ami a karbantartási kapacitásoknak a rovására történt. Ez azt jelentette, hogy haladt a járműgyártás olyan sebességgel, amilyennel, és mellette meg a legmodernebb járműveknek a karbantartására nem maradt járműjavítói kapacitás. Ez az utóbbi években szintén ugye egyre kevesebb, nem csak reálértéke, hanem nominálisan is egyre kevesebb költségvetési forrást kapott a MÁV-start, a vasúttársaság, és ennek megfelelően ezt a problémát azóta se sikerült megoldani.
Akkor azt jól értettem, amit az előbb mondtál, hogy tulajdonképpen a magyar állam, amikor konstatálta azt, hogy az Európai Unió nagyon sok pénzt hajlandó egyébként a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítani, akkor úgy döntött, hogy szuper, mert akkor neki nem kell erre fordítania, és amikor eltűnik ez az uniós láb, és most az elmúlt években azért a tapasztalat az, hogy uniós forrás kevesebb jön, akkor ez a ez a rendszer, ez elkezd így egyre inkább összeomlani, tehát ezt látjuk most, és akkor mellette meg nyilván el lehet mondani, hogy jelenleg a költségvetés is rosszabbul áll, mint 5 éve, tehát gondolom azért van még abból is kevesebb, amiből eddig is kevés volt, és ezt látjuk most, amikor a címlapok tele vannak azzal, hogy hol nem jár a vonat éppen.
Hát pályás oldalról igen, mindenféleképpen ezt lehet első sorban mondani, hogy ez az egyik, a válságnak az egyik összetevője, tehát hogy elfogytak az uniós pénzek, az uniós nagyprojektek, és ennek megfelelően muszáj lenne a kormánynak a saját zsebébe nyúlnia a vasúti pályahálózat szinten tartása, vagy karbantartása ügyében. Egyébként ezt valamelyest meg is teszi. Ez a Lázár János által bejelentett vasútfejlesztési programnak az egyik pontja, ami némileg megtévesztő, mert itt vasútfelújításról és az erre a célra fölvett Európai Fejlesztési Banktól, Beruházási Banktól, bocsánat, vett hitelt jelentette be. Ez azért megtévesztő, mert ez pontosan az elmaradt karbantartásoknak az elvégzésére irányul ez a hitelfelvétel. Olyan projektek vannak ebbe a programba benne, amelyek pont a uniós források nem érkezéséből adódó pályahibákat, illetve állapotromlásokat lennének hivatottak meg fékezni. Ez hangsúlyozottan nem vasútfejlesztés, ez vasútkarbantartás, tehát azt jelenti, hogy a magyar vasút, illetve a magyar állam a saját alapfeladatainak, mert hát hiszen a vasút üzemeltetése az alapvetően mégiscsak az állam egyik alapfeladata lenne, azt jelenti, hogy az alapműködését csak hitelből képes ellátni.
Az egészségügynél szokták mondani, hogy nagyon kéne sokkal több pénz, de mivel az egész rendszerben hibák vannak, tehát rendszer szintű probléma van ott is, ezért, hogyha csak úgy öntjük bele a pénzt, és közben nincsen kidolgozott koncepcióra, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy lyukazsákba öntenénk, hogy valami marad, de azért a többi az ott kimegy. És egy kicsit most nekem az jön át abból, amit mondasz, hogy azért a vasút is nagyjából ez a helyzet, hogy kéne pénz, de azért nagyon sok elfolyik azzal, hogy nincsen koncepció, nincsen átgondolva, hogy ezt hogyan is kéne elkölteni.
Így van, ez talán az én saját válságtipizálásomnak a másik része, ez az ilyen vezetői válság, meg az ebből fakadó ilyen szervezeti elégtelenségek. Hát pályás oldalon például a pályavasút részéről ez most a keleti pályaudvari siklás kapcsán jól megmutatkozott. Ugye itt egy váltó alkatrész volt eltörve a nyilvánosságra kerülő fotók alapján nagyjából ez megállapítható, tehát abszolút egy karbantartási hiányosság, ami a ország legforgalmasabb állomásának váltó körzetében igen, csak kellemetlen jelenség. Egy másik példa, ami az utóbbi években, illetve hónapokban, hetekben nyilvánosságra került, hogy miben is testesül meg ez a fajta, vagy milyen tüneteket produkál ez a fajta szervezeti válság, az a kamulassú jelek ügye volt, itt civilek, köztük a közlekedő tömeg, illetve a Magyar Közlekedési Klub igazságügyi szakértői jelentésben tárta föl, hogy egy dunántúli vasútvonalon Csorna és Pápa között a MÁV olyan lassú jeleket, olyan sebességkorlátozásokat vezetett be, amelyet a pálya állapota egyáltalán nem indokol. Az, hogy ez egyébként a gyanunk szerint az ország több más területén is és illetve több más vasútvonalán is fennáll. Ennek a kinyomozásához majd további igazságügyi szakértői jelentéseket fogunk készítetni, de ez azt jelenti, hogy a MÁV fölött, illetve a pályavasút fölött nem működik az a fajta demokratikus kontroll, ami a pályahálózattal vagy a pályahálózat értelmes működtetését kényszerítené ki. Itt hogy ennek pontosan mi az oka, visszatérve kicsit a kamulassú jelekre, azt nem tudjuk. Az viszont sokat mondó, hogy ez egy olyan vasúti mellékvonal, amelyekről a hírek szerint a MÁV, illetve a MÁV vezetése régebb óta megszabadulni kíván. Itt a vasúti közlekedést leállítani szeretnék. De ugye nem csak a pályavasútnál okoz ez a vezetői válság ilyen szervezeti problémákat, hanem a vasútársaságnál, a MÁV startnál, akik a vasúti személyszállítási közszolgáltatást látják el. Itt leginkább a járműhiány az, aminek vastagon okozója ez a fajta szervezeti működési elégtelenség. Ezen egyébként nem sokat változtatott ez a fajta átalakítgatás, amit a Lázár János a közbeszerzések, illetve a szolgáltató központnak a megalapításával, a közbeszerzéseknek az összefogásával, központosításával hajtott végre, és várhatóan hasonlóan nem lesz túl eredményes az a vasútfejlesztési öt pontnak az eleme sem, ami a MÁV átszervezéséről szól. Itt ugye alapvetően három leányvállalatot rendelnének a MÁV alá. Az egyik a személyszállításért lenne felelős, a másik a pályaműködtetésért, a harmadik pedig a szolgáltató központ lenne. Várhatóan itt is az fog történni, hogy az ilyen szervezeti átalakítgatások, amik bizonyos értelemben ilyen politikai pótcselekvésnek tekinthetők, valódi, a vállalatcsoport fölötti valódi demokratikus, illetve tulajdonosi kontroll érvényesülése nélkül nem fognak sehova se vezetni.
Majd erről, hogy ez hogy érvényesülhetne, még beszéljünk. Nekem az jutott eszembe, mert egyszer mondta itt az egészségügyet, hogy kicsit úgy érzem, hogy ez ugyanolyan a Magyar Vasút, meg általában egy csomó közszolgáltatás, mint hogy bemész egy kórházba, vagy bemész egy szakrendelőbe, a város egyik meg másik pontján, és az egyikbe kapsz időpontot jövő hétre, egy nagyon kedves orvos ott ellát, és neked jó lesz, a másikban meg kapsz időpontot két hónap múlva, és közben kiabálnak veled. És ezt érzem sokszor a vasúton is, én leginkább itt Budapest meg az agglomeráció környékén szoktam vonatozni, én nem gondolom, hogy az a szolgáltatás sokkal jobb tudna lenni, mert az jó. És közben meg a címlap tele van azzal, hogy hol nem járom, tehát hogy kimegyek egy kicsit messzebb a fővárostól, akkor ott már nem egy Európai Uniós emeletes csodálatos vonat, amin még lehet, hogy a légkondi is működik, és utastájékoztatás, és tényleg európai környezet, és odaér, mondjuk 5 percet késik, vagy 10-et, szuper, hanem valami borzalommal találkozok, pedig ugyanebben az országban vagyok, ugyanannak a cégnek a vonatán ülök.
Valóban vannak ilyen regionális egyenlőtlenségek, például simán említhetnénk a vasúti mellékvonalaknak az ügyét, ahol miközben ugye a fővonalakra érkeztek részben uniós forrásokból svájci Stadler motorvonatok az elmúlt lassan 2 évtizedben, illetve a Intercity állomány is nagyon lassú mértékben, de azért érkeztek ezek az Intercity plusz, IC plusz kocsik. Addig gyakorlatilag a mellékvonalakkal talán még vízió sincsen, hogy ezzel mit kíván kezdeni a magyar közlekedéspolitika, és ennek megfelelően a járműbeszerzések is elmaradtak, a pályakarbantartások is. Igen, tehát ez egy súlyos probléma, ami egy elég kellemetlen ismérve a Magyar Vasútnak.
Hát a mellékvonalakra annyira nincsen vízió, hogy a tavaly ugye bezártak 10-et, és abból az egyik az a balassagyarmati Pojtarnóc volt, ahol aztán kiderült, hogy jó, de vannak nemzetközi szerződések, és ezért át kell engedni a szlovák tehervonatokat, tehát megszűnt a személyszállítás, de azért a szlovák tehervonatokat fogadjuk, illetve múlt héten itt volt velünk Katus Eszter, aki elmondta, hogy Komlón és a megszüntetésre váró vasútvonal mentén azért ott van egy kavicsbánya, és ahhoz azért kéne a vasút szállítás, mert hogy ez a teljes koncepciótlanság látszik, nem? Tehát, hogy az derül ki, hogy ezeket be akarják zárni, mert nem gazdaságos, mert úgy döntöttek, hogy nem kell, de közben azért ezeket végig lehet gondolni, vagy nagyon picit leülünk, és átgondoljuk, hogy azért ott van egy teherszállítás, nemzetközi szerződések, stb.
Így van, ehhez talán két gondolatot fűznék, az egyik az az, hogy a vasúti mellékvonal bezárás az elmúlt 20 évben Magyarországon egy klasszikus vasúttal kapcsolatos politikai pótcselekvésé vált. Emlékezhetünk ugye 2007-re, 2009-re, amikor a Gyurcsány, illetve Bajnai kormányok szintén elég nagyszabású mellékvonal bezárásokat vezényeltek le. Akkor a MÁV pénzügyi helyzetének volt ez az úgymond oka, illetve hát ezt találták ürügyként, hogy a MÁV pénzügyi helyzetét stabilizálni kell. Ez természetesen nem sikerült. Ez nem is csoda, mert ennek már elég nagy irodalma van, hogy egyfelől a vasúti mellékvonalak föntartása mondjuk a közúti infrastruktúrához képest sem kivívóan drága, tehát nagyjából egy ilyen, úgy mondhatjuk, mint egy ilyen másod-harmadrendű útnak a fenntartásának a költsége, a fajlagos költsége egy vasúti mellékvonalé. Másfelől pedig a teljes magyar vasúthálózat, illetve igen, a vasúti közlekedésen belül a mellékvonalak fenntartásának a költsége, tehát a teljes magyar vasút költségvetéséhez képest ez egészen elenyésző. És ehhez, ezt még erre jönnek rá azok az esetek, amiket te is említettél, ahol különböző okból, vagy nemzetközi szerződések miatt, vagy pedig a különböző teherszállítási igények, vagy harcászati igények miatt a vasúti infrastruktúrát fönt kell tartani. A másik gondolat ehhez, hogy a vasúti mellékvonalakkal kapcsolatban a magyar közlekedés politika az elmúlt hát lassan 50 évben folyamatosan a rossz kérdéseket teszi föl, amire valójában nincsen jó válasz. A rossz kérdésre sosincs jó válasz. Hogyha az a kérdés, hogy mondjuk Mezőhegyes és Battonya között van-e értelme 30-al napi 2 személyvonatot járatni, akkor ennek valószínűleg valójában erre a rossz kérdésre az adekvát válasz, hogy tényleg nem. Viszont hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy ez egyébként Mezőhegyesen menetrend szerint 2 óra alatt megforduló nagyobb városok, Orosháza, Mezőtúr felől érkező személyvonatokat első körben el lehet-e meneszteni Battonyáig, ami egy nagyjából egy órás kör. A következő ütembe pedig el lehet-e gondolkodni afelől, hogy ezt az egyébként a trianoni békeszerződés után elvágott, és ezért a központjától, arattól elvágott térséget mondjuk. Ennek értelmet lehet-e adni úgy, hogy egy vasúti összeköttetést hozunk létre ismét araddal, akkor az a válasz, hogy ez igen, ez egy ennek a vasútvonalnak van jövője. Tehát ezek azok a problémák, amik a magyar közlekedés politikában a rövidlátásból következően folyamatosan a vasúti mellékvonalak bezárásához vezetnek, mint például legutóbb a tavaly ilyenkor a Lázár-féle vasút bezárásokhoz.
Nekem nagyon sok ellentmondás van egyébként Lázár János tevékenységében, mert miközben vannak ezek a bezárások, közben van egy olyan állítás, hogy legyen ez nagyon olcsó, hogy használjuk, tehát hogy vonzzuk be ugye az utazó közönséget, mert az jó, hogyha vonatoznak. És közben pedig van egy politikus, és szerintem nem nagyon volt, a Vitézi Dávidon kívül talán olyan politikus, aki ennyire konkrét terveket pakolt volna le vasútfejlesztéssel kapcsolatban. Lehet ezeken vitatkozni, meg akár nyilván Lázár Jánosnak a alkalmasságán is, mint közlekedéspolitikus, de az nem vehető el tőle, hogy mintha valamit akarna a vasúttal kezdeni, és szerintem ez is mintha egy újdonság lenne, mint egy politikai cél, hogy van egy közszolgáltatás, amit akkor a állam csinál, mert ez a dolga. Tehát, hogy mit hozhat újat esetleg az, hogy nem tudjuk persze, hogy meddig, de hogy ez a minisztérium ezt a dolgot most így magára vette.
Én azt gondolom, kicsit messzebbről indítanék, és ezt hogy alapvetően más már a legalábbis a kommunikációs hozzáállás a vasúthoz, illetve a közösségi közlekedéshez, mint közszolgáltatáshoz, mint akár csak 5-10 éve. Ez valahogyan összekapcsolódik a közgondolkodásnak a alakulásával is, hogyha 2005-6 környékéről olvas az ember újságcikkeket, amik a vasúttal foglalkoznak, akkor nagyjából abba merül ki az állítás, hogy hát ez koszos, büdös, késik, és ezért nagyjából semmi értelme a létezésének. Ez most már azt gondolom, hogy elég komoly szinten ez ilyen állítások, ezek nem merülhetnek föl, és valószínűleg ennek is az oka, hogy legalábbis kommunikációs szinten a Lázár Minisztérium ilyen nagyszabású terveket dédelget, vagy jelent be, mint például egyrészt ez a évek óta hangoztatott 10 éves vasútfejlesztési stratégia, ami nyilvánvalóan nem nyilvános, de ami nyilvánosságra került belőle, az nagyjából az elmúlt 10 év vasútfejlesztési koncepciónak így az összeollózásának tűnik. A másik pedig ez a 5 pont, amelyet egy bő hete jelentett be Lázár János.
Hát is pont erről van szó, hogy ő ebben az 5 pontban beszélt egy nagyon komoly hitelről, egy nagyon komoly vasútfejlesztésről, és akkor megint visszatérünk ugyanarra a pontra, hogy tök jó, hogy van szándék, de hát itt alapvetően van egy olyan vasútvonalunk, egy olyan vasúthálózatunk, ami nem biztos, hogy elbírja azt, hogy egy hatalmas beruházást még ráépítsenek, hogy először tényleg olyan kérdésekkel kéne foglalkozni, amit te is mondtál, hogy akkor működhet-e ez a mellékvonal másképp, és tudjuk-e hasznosítani másképp, és ne úgy tegyük fel a kérdést, meg legyen biztonsági rendszer, ha építünk egy új vasútvonalat, mert olyanról is tudunk, hogy azért történt baleset, mert a vadonatúj újonnan átadott vasútvonalon nem volt kiépítve a biztonsági rendszer. Tehát, hogy mennyire megvalósítható egy ilyen, hogy akkor most bemondjuk, hogy hatalmas vasútfejlesztés kezdődik, miközben itt állunk, és nem tudjuk, hogy megérkezik-e a keletibe a vonat, vagy sem.
Az én talán onnan kezdeném, hogy az sose baj, hogyha van vízió, és az sose gond, hogyha ennek a vízió megvalósításához vannak konkrét stratégiák. Tehát én ezt nyilvánvalóan egy látványos ellentmondás ez, de önmagában ez nem probléma. A probléma valójában az, hogy noha víziókban nincsen hiány, a Lázár miniszter is rendre bejelent újabb vasúti stratégiákat, mint ez az 5 pont, vagy az a fajta 10 éves vasútfejlesztési program. Valójában nem történik közben semmi. Ez az igazi probléma.
Tegyük fel, hogy meg fog történni nagyjából, amit elképzelnek, akkor az micsoda, azt beszéltük, felveszik a hitelt, rendbe hozzák a pályát, akkor nem törik el a sín, gondolom le lehet venni a lassú jeleket, akkor kicsit gyorsabb lesz, ezt mondjuk értem. Ha ez megvalósul, akkor lesznek új kocsik, azok honnan lesznek, milyenek lesznek, miért lesz nekünk attól jobb, hogyha új szerelvények jönnek, meg több lesz, az is fontos, ha jól értjük, hogy több legyen.
Talán inkább én úgy kezdeném, hogy vegyük sorra ezt az 5 pontot, mert vannak olyan vonatkozásai, amikről még nem esett szó. Egyfelől ez a MÁV újjászervezése, amiről már beszéltünk, hogy önmagában ez kellő kormányzati figyelem, illetve kontroll nélkül ez egy elég meddő próbálkozás. Egy másik pont, ez a utaskomfort növelés, a vasút állomásoknak a felújítása, adott esetben magántőke bevonásával. Ez is olyan, ami önmagában nehéz jó vagy rossz dologként leírni. Ez mindig az adott szerződéses viszonyon tűnik.
Hát tudunk venni egy múlik, kávét az állomáson, az elég.
Így van, tehát alapvetően urbanisztikailag ez helyeslendő, hogy a szolgáltatásokat, amiket az emberek igénybe vesznek, közelebb hozzuk azokhoz a közlekedési útvonalakhoz, és vice versa természetesen, ahol az emberek közlekednek. Tehát ez az, hogy a kereskedelmi funkciók meg az utazási, tehát közlekedési funkciók így közel kerüljenek egymáshoz a vasútállomásra, ez egy Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, például Bécsbe is, aki járt már a bécsi Hauptbahnhofon, ezt tapasztalhatta. Itt is ugye ez a leginkább azon múlik ennek a sikere, vagy megítélése, hogy mennyire a magán magánvállalkozásokkal, vagy magántőkével kötött szerződések mennyire érvényesítik a tágabban értelmezett közérdeket, tehát mennyire lesz ez figyelembe véve. A harmadik pont ez a vasút felújítás, illetve arra felvett hitel, ami ugye, mint említettük kicsit korábban, ez leginkább az elmaradt karbantartásoknak a pótlása, tehát önmagában ettől színvonal növekedést a vasúti utasok nem fognak tapasztalni. Ennek ellenére természetesen jó, hogy ezek az elmaradt karbantartások ezek pótlódnak. A harmadik, illetve a negyedik pont, ez egy ilyen jármű beszerzési program elindítása. Ez leginkább, amennyire a sajtótájékoztatón elhangzott, ez használt 15-20 éves járműveknek a beszerzése lenne. Ez megint csak részben jó dolog, hiszen a közlekedő tömeg is szorgalmazza már szintén lassan fél évtizede, hogy a vasúti mellékvonalakra azonnal meg kell kezdeni a Nyugat-Európából a használt, de jó állapotú, klimatizált, adott esetben alacsony padlós motorvonatoknak a beszerzését. Hogy ez a mellékvonalakon kívül más szegmest is fog érinteni, azt a miniszter nem részletezte. Az minden esetre kicsit diszonáns, hogy miközben most egy nagy szabású, vagy remélhetőleg nagy szabású használt járműbeszerzési programot hirdet a miniszter, pont ő volt az, aki a kinevezése után gyakorlatilag azonnal lemondta az 50 darab Intercity szerelvényre, tehát ezek komplett szerelvények lettek volna, inga szerelvények mozdonnyal, erre vonatkozó közbeszerzést, ami egy ilyen szolgáltatás vásárlás keretében hozott volna a MÁV Intercity vonalaira új, tényleg nyugat-európai színvonalú járműveket. Tehát ez a használt járműbeszerzés is egy ilyen vegyesen megítélhető dolog. És az utolsó pont, ami egy ilyen jogtechnikai bejelentés, az, hogy a közlekedés mint alapjog. Ez lényegében azt akarja, hogy a minden településre a járásközpontban napi háromszor, a járásközpontokból a megyeszékhelyre napi kétszer közvetlenül el lehessen jutni. Ezzel a probléma az, hogy ez egyfelől leginkább politikai marketingnek minősíthető, ugyanis a hatályos személyszállítási törvény, ez a 2012 évi 41-es törvény, ez gyakorlatilag ugyanígy definiálja az elégséges közösségi közlekedési közszolgáltatást. Tehát gyakorlatilag ez a minimális mennyiség, ami a településeket, illetve az ott élőket megilleti, ez már jogilag kodifikálva van. Tehát ez egyfelől politikai marketing, a másfelől viszont félő, hogy erre hivatkozva, hogy ez később hivatkozási alap lesz, és erre hivatkozva járat megszüntetéseket, vagy vasútvonal bezárásokat tervez meglépni a minisztérium. Ez egyelőre nem tudni, hogy mi ezzel a cél. Minden esetre ez sajnos előfordulhat, hogy ennek a bejelentésével valójában egy ilyen lépés készítődik elő.
Akkor vegyük végig ezt az 5 pontot, vonjuk ki belőle a politikai marketinget, nézzük meg a megvalósítható részeit, és tegyük fel, hogy minden tökéletesen megvalósul. Mikorra lehetne látni ennek az eredményeit, illetve milyen eredményei lesznek? Tehát, hogy erre a rendszerre, ami most van, fölépül az a pár pont, ami megvalósítható ezekből, akkor milyen lenne a maximum, ami elérhető a Magyar Vasútban?
Nyilvánvalóan ezeknek a programoknak kimérete az, hogy mennyi használt jármű érkezik, mennyi vasútállomás újítódik föl, mennyi tehát ezek a kérdések, ezek azért kihatnak erre. Leginkább az várható ettől, hogy a valamelyest az ilyen üzemzavarokat ezeknek a kialakulásának a valószínűség az mérséklődni fog, illetve hogy talán a mellékvonalakon amennyiben odaérkeznek ezek a használt járművek, akkor egy bizonyos fajta szolgáltatási színvonalemelés lesz kivitelezhető. Drasztikus változást én ettől nem várnék, ez inkább csak a üzemeltetés körében a napi üzemvitel stabilizálására szolgálnak ezek a beruházások.
Hogy áll a Magyar Vasút abban a versenyben, amit a buszközlekedéssel meg az autóval folytat? Tehát látszik-e az, hogy az emberek többet választják a vasutat, mondjuk azért, mert az elmúlt időszakban ennek a ára az lecsökkent, és látszik-e esetleg nagyon sok olyan vonal, ahol egy kicsit gyorsabb, kicsit megbízhatóbb vasúti közlekedés, az egy alternatívája lehetne annak, hogy te bejössz autóval a városba, de most még nem az, mert nem tudod, hogy beérsz-e dolgozni.
Én onnan kezdeném, tehát ha lehet hinni a MÁV adatainak, amit egyébként feltételekkel kell csak elfogadni, hogy mennyivel többen választják a vármegye bérletek hatására a vonatokat. Ez egyfelől módszertani torzítások ebbe lehetnek pozitív irányba, másfelől pedig nem tudni, hogy mennyi plusz utazást generáltak ezek a díjtermékek. Viszont az mondjuk kijelenthető, hogy többen választják a vasutat, mint akár 5 évvel ezelőtt. Ez néhol például a budapesti elővárosban, például a Balaton partjain ez elég látványos, és az is elég látványos, hogy a vasút versenyképessége ott nőtt, vagy azokon a viszonylatokon nőtt, ahol egyébként bizonyos fajta vagy szolgáltatásfejlesztés történt, vagy pedig valamiféle beruházások, új járművek érkeztek, a pálya megújult, ahol mondjuk mindkettő történt, az esztergomi vasútvonalon ott tényleg szédítően nőtt az elmúlt években az utasszám, de említhetem mondjuk a Balaton két partján futó vasútvonalakat, ahol szintén volt egy felől egy ilyen, a déli parton egy ilyen uniós nagy projekt, ott a pálya megújult, és egy kisebb kapacitás növelő beruházások is történtek, de hogy alapvetően a vonatok száma, meg a szolgáltatás minősége nőtt, megjelentek a bisztró, illetve az étkezőkocsik, megjelentek a prémium szakaszok, az első osztályok. Itt azt látjuk, hogy brutálisan megnőtt az utasszám. Tehát valószínűleg inkább hogyha a vasút versenyképességét akarjuk így általánosságban növelni, akkor valószínűleg inkább a szolgáltatás színvonalának a növelése az, ami előremutatóbb, mint sem a vasút utazás árának, illetve a közösségi közlekedési utazás árának a csökkentése. Már csak azért is, mert a tarifareform előtt is már nagyon sok esetben, pár kivételtől eltekintve, teljesen versenyképes volt az autós utazással a vasút, illetve tágabban véve a magyar közösségi közlekedés.
Van még egy probléma, és akkor az a kérdés, hogy ez mennyire átmeneti, hogy ahol megszűntek vasútvonalak, ott nem mindig van meg ez az egyeztetés a menetrendek között, tehát hogy lekési a csatlakozást, aki mondjuk a buszra száll, és nem a korábbi vonatra, és akkor ebből lesznek az olyan helyzetek, hogy akik korábban már teljesen letették az autót, azok most már nem teszik le teljesen, hanem elmennek a vasútállomásig, ami 50 kilométerre van, és onnan szállnak föl. Ezek átmeneti problémák, vagy ezzel most így együtt kell élnünk, hogy össze-vissza megszüntetnek vonalakat, és nem tudjuk, hogy mikor lesz ez másképp?
A csatlakozás lekéséséről, igen, én pont az elmúlt hetekben jártam így, amikor a vonat éppen késett, és ez a Lázárféle mellékvonali vonatpótló, aznapi utolsó, ezt nem várta meg. Elég kellemetlen
hogy lehet,
helyzet.
Hogy
ez egy teljesen jó kérdés, és egyben rámutat arra, hogy miközben tényleg arról van szó, hogy vagy arról szól a kommunikáció, marketing, hogy a MÁV volán Bávolán egyesülés, és ugye ez milyen szinergiákat szabadít fel. Ugye ez még a vasútvonal bezárások is hivatalosan Mávolán szinergiának a kivetülései vagy megtestesülései voltak. A közben ilyen alapvető feladatok, mint például a közös forgalomirányítás, az, hogy ugyanabban a diszpécser központban legyen bekötve az autóbusz, illetve a vasúti közlekedés. Az ilyen alapvető feladatok nem lettek elvégezve, és ezáltal ez egy tényleg komoly hiányosság, és arra mutat rá, hogy tényleg ezek az átszervezések valós tartalmi dolgok elvégzése, feladatok elvégzése nélkül ezek nem érnek kb. Semmit.
Sikerült összehozni a fővárossal egy ilyen tarifaközösséget, tehát elvileg szerintem azért a technológia már alkalmas arra, hogy legyen egy telefonon egy app, amin tudsz venni egy darab valamit, amivel egyébként be tudsz menni a vidéki kis településről a nagy településre, onnan be tudsz jönni Budapestre, és onnan még egy busszal el tudsz menni valahova, tehát ezt nem látom egy ilyen megugorhatatlan akadálynak. Van még 3 percünk, és nem most fogjuk azt megbeszélni, hogy privatizálni kell a vasutat, vagy nem, de hogy azt érdekelne, hogy én úgy látom, hogy itt Kelet-Európában iszonyat nagy vasút fejlesztések vannak mindenhol, és vannak nyilván nagyon különböző megoldások, meg tulajdonosi szerkezetek erre. Most nagyon egyszerűen lehet mondani, hogyha Brunóba vagy Prágába akarsz menni vonattal, akkor egy nagyon olcsó és egy nagyon parádés kávét felszolgáló magánvasúton ezt egyébként megteheted, reklám vége. Hogy mi az, amit most itt akár csak a környező hozzánk hasonló pénzügyi helyzetben, hát nem is, majd talán pár év múlva mi is ott leszünk helyzetben lévő országok meg tudtak csinálni a saját vasútjukon, amit nyilván mi is megtudnánk, hiszen nekünk is van kiváló miniszterünk, meg nyilván a nagyszerű közlekedési szakértőink is vannak.
Kicsit talán így a vasúti liberalizációra visszatérve, az a probléma, hogy ez a kérdéskör szerintem a magyar közéletben nem jelenik meg a maga árnyaltságában. Aki sok esetben, aki mondjuk híve a piaci versenynek, és
elégedetlen el.
Igen, és elégedetlen a MÁV állapotával, ők képesek belecsúszni ebbe az ilyen reflektálatlan, a piaci verseny az jó, a közszolgáltatás, illetve állami monopólium pedig rossz jellegű gondolkodásba. De hogy ennek számos árnyalata van, és számos modellje, és különböző tanulságai Európa különböző országaiban, tehát ez mindenütt máshogy jelent meg a magánvasúti személyszállítás minden országban. Ami viszont nagyjából mindenütt megtörtént, és Magyarországon is egész biztosan sikerrel átültethető lenne, ez pedig tehát nem közvetlenül a vasúti személyszállításban, hanem a vasúti személyszállítási közszolgáltatásba való bevonása a magántőkének. Ez azt jelenti, hogy a megrendelő szervezet, a Magyar Állam megrendelő szervezete, ami jelen esetben az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV starton kívül más magánvállalkozásoktól is megrendelhetne vasút személyvonatoknak a közlekedtetését, amik aztán közszolgáltatás keretében működnének, hasonló feltételek mellett lennének igénybe vehetőek, mint jelenleg a MÁV vasútvonalai. Ez egy olyan modell, ami például Budapesten a buszok kapcsán, ugye ismeretes, hogy a kék buszoknak nagyjából a harmadát nem a önkormányzati BKV üzemelteti, hanem az Arriva busz. Ez már nagyjából bizonyított módszer, és 2010 után az akkor a jelenlegi MÁV-hoz hasonlóan szörnyű állapotban lévő BKV szolgáltatásokat lehetett normalizálni azzal, hogy magánvállalkozó új járműveket hozott, és ezáltal ezt a szolgáltatást gyakorlatilag meg lehetett menteni.
Hát meglátjuk, hogy mire jut Lázár János az 5 pontjával. Én még gyorsan szeretném megemlékezni a kispiros vonatról, ami Tas és Solt között közlekedett, és még egy nagyon régi kormánynak az áldozata lett, azt mi nagyon szerettük, de már nagyon régen nincsen. Köszönjük szépen Király Bencének, a Közlekedő Tömegegyesület elnökségi tagjának, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is.
És ezzel a reggeli gyors véget ért elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter voltak. A segítségünkre jön Báder Tamás, a hírekkel elköszönnek a műsorvezetők.
Erskovics Eszter.
És Selmeszi János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.